Sziasztok, Schulz Nóra vagyok, a Belépési Küszöb műsorvezetője. A Belépési Küszöb 2025-ben egy új fejezethez érkezik, tele lehetőségekkel és izgalmas kérdésekkel. Amikor 2020-ban, 21 évesen megálmodtam ezt a műsort, az volt a célom, hogy egy jó hangulatú, baloldali elméleti kérdéseket és politikai gyakorlatot bemutató műsort hozzunk létre, amely a közéletet aktívan követi és hozzáférhető azoknak, akik hasonló rendszerkritikus világnézeti keretben szeretnek gondolkodni, vagy csak egyszerűen kíváncsiak erre. Azóta sok minden történt. Szereztem 2 diplomát, hazaköltöztem Angliából, és összesen 5 évet töltöttem, az utolsó egy évet kivéve, önkéntes közéleti munkával. Voltam a Partizán szerkesztője, majd elkezdtem elemzőként és tanácsadóként is dolgozni. Sokat változtam, és változott a politikai gondolkodásom, ahogyan a valóságunk is. Ezért itt az ideje, hogy ezt a műsort is újra gondoljuk. 2025-ben a Belépési Küszöbbel szeretnélek meghívni benneteket arra, hogy együtt keressünk új témákat, izgalmas vendégeket, és vállaljunk közösen szellemi kihívásokat. Megtisztel, ha velem tartotok ebben az új időszakban.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Olyan
ember, aki nem cselekszik,
állhat
azon az álláspontban, hogy az egész
társadalom egy elvetendő valami. Amikor a kapitalizmus világbérő bukására én sem látok rövid távol kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Szóval a mai vendégem Búzás Balázs lesz, az Új Paradigma alapítója, aki korábban a második reformkor szakmai igazgatója volt. Azonnal bemutatom őt, és kezdjük is a beszélgetést, de előtte kérlek iratkozz fel a Belépési Küszöbre a podcast alkalmazásodban, kövesd be a műsort az Instagramon plusz tartalmakért, és ha teheted, támogasd a Partizánt a leírásban található elérhetőségeken keresztül. Szia Balázs, kezdjük is a beszélgetést.
Szia.
Sziasztok. Nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívásomat, és szerintem akkor kezdjük is azzal, hogy kicsit kifejtjük azt, amivel bemutattalak. Többen ismerhetnek az online térből a különböző írásaidon keresztül, vagy a második reformkoros korábbi munkaidon keresztül, de mi az az új paradigma, aminek most az alapítójaként mutattalak be?
Ilyen újra gondolós epizód lett, a Belépési Küszöb is új mérföldkőhöz ért el, és igazából az új paradigma, nagyon egyszerűen elmondva, ez kb. Kicsit olyan, mintha csináltam volna egy Discord csatornát, de azért ennél bővebben akarom kifejteni azt, hogy majd biztos fogunk beszélgetni, hogy milyen volt a közéleti útam, így a második reformkortól, aztán a kilépésemen keresztül, és a Felszabadulás blogon át most oda, hogy az új paradigma elindult. Ez igazából egy ökoszisztéma készül lenni azoknak, akiket én társadalmi alkotóknak hívok, akik szeretnének az új világ felépítésén együtt gondolkodni, és nagyon fontos, hogy cselekedni is.
Igen, hát szerintem azt, amit érdemes tudni talán a hallgatóknak, hogy te a második reformkomnak nem csak a szakmai igazgatója voltál, hanem az EP listán a harmadik helyen foglaltál helyet, és a nyáron írtál egy szerintem elég nagyot ment blogbejegyzést arról, hogy ezt az időszakát a politikai munkádnak lezártad, és hát azóta én is azt hiszem, ahogy én jól olvastalak, alapvetően az volt a benyomásom, hogy egy politikai útkeresés, vagy egy közösségkeresés az, ami jellemez, majd erről mindenképp beszéljünk, írtál arról is, hogy a baloldalhoz való inkább közeledés az, ami most megjelent nálad, de szerintem akkor mutassunk be téged még egy kicsit jobban, szóval mesélj arról, hogy egyetem miért kezdett érdekelni a közélet, honnan jössz, és miért ez a közösségi munka, ez az érvényesülés, ez az alkotás az, ami vonz téged.
Ez jó kérdés, szerintem valószínűleg kb. Véletlen. Nem tudom, én üzleti tanulmányokat folytattam, aztán pénzügymesterem voltam, és ott igazából én befektető akartam lenni. Szóval, hogy a baloldaltól elég messze valószínűleg. Nem, de hogy befektető akartam lenni, csak ott nekem egy csomó válaszra, főleg arra, hogy mondjuk mit jelent értéket teremteni egy vállalatnál, egy szervezetnél. Ugye a befektetők, néhány befektető hosszú távú értékteremtő szervezeteket keres, abba szeretem befektetni, és akkor ugye több pénzt kap vissza. De hogy én nem tudtam rájönni, hogy mit jelent az, hogy érték, hogy úgy konkrétan az micsoda. És igazából se az iskola, se semmilyen, nem tudom, közgazdaságtani vagy pénzügyi gondolat nem segített közelebb amúgy ennek a megválaszolásához, és akkor elkezdtem filozófiát olvasni elég sokat, különböző, nem tudom, mondjuk mi annak a címe, a zen és a motor bicikliké, nem tudom, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, az az angol címe, így tudom, bocs. Ott nagyon sokat beszélnek az értékről, és akkor igazából ezen az úton én beiratkoztam filozófiára az ELTE-re, és ott megkerestem magamnak valamilyen ilyen közéleti műhelyszerűséget, hogy azokat az ilyen társadalomszervező gondolatokat, amiket én szívesen olvasok, meg magamnak érzeteltem, a gyakorlatban is ki tudjam próbálni, hogy milyen az emberek elé vinni és visszajelzést kapni igazából a terepről, úgymond. És én akkor a második reformkort találtam csak, ami úgy igazán közel állt hozzám, meg mondjuk így volt is valamennyire ismerettségem egyszer, míg egyetemen Vona Gábor jött egy előadást tartani, és igazából onnan tudtam. És amikor ide jelentkeztem, akkor kiderült kb. Másfél hónapra rá, amikor elkezdtünk úgy igazán beszélgetni egymással, hogy itt egy párt alapítása van folyamatban, és akkor nekem ez ilyen tök izgalmasnak tűnt, és ott maradtam.
És mesélsz erről egy kicsit, hogy mi volt az, ami ez a közösség hogyan nézett ki akkor, milyen értékek voltak, mi az, ami téged oda vonzott akkoriban?
Ja, nekem a legfontosabb az volt, hogy az addigi, vagy most mondhatom így is, hogy eddigi ideológiákat elutasította ez a közösség. Tehát az volt a mondás, hogy azok az ideológiák, amik most vannak, azok nem tudnak megfelelő válaszokat adni a mostani problémáinkra, a modern kor kihívásaira, és valami újat szeretnénk létrehozni. És igazából nekem ez a hipotézis volt az, ami nagyon megtetszett, hogy ezt így ki akartam próbálni, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Aztán kiderült később, erről szól mondjuk a kilépős írásomnak egy jelentős része, hogy én ott éreztem, hogy csak idáig jutott el az a közösség, hogy a régiek nem jók, de nem tettünk bele, vagy nem sikerült kialakítani, vagy elkezdeni egy új ideológia kialakítását, és én igazából így ezt elégeltem meg, és ezért léptem ki.
És hát szakmai igazgató voltál, és nyilván foglalkoztatok különböző közpolitikai javaslatoknak a kidolgozásán, meg konferenciákat tartottatok, meg tényleg egy ilyen szellemi műhelyként tüntette fel alapvetően Vona Gábor is ezt az, ami mögötte áll, és engem ez nagyon foglalkoztat, hogy mi a közpolitikai vagy szakmai gondolkodásnak a szerepe egy olyan politikai erőben, ami vállaltan, tehát nem azt mondta, hogy kormányra szeretne jutni, nem azt mondta, hogy akár valami nagyobb közhatalmi szerepet szeretne betölteni, mindig is egy ilyen alulról építkezés, az önkormányzatiság, alapvetően ez volt a politikai változás elmélet mögötte, és ebben nagyon érdekelne, hogy egyrészt ezt jól láttam el kívülről, tényleg ez volt a változás elmélet, és hogy mi volt ebben a szerepe a bármilyen szakpolitikai gondolkodásnak, vagy hogyan néztek ki ezek a műhelyek, amit ebből szívesen megosztasz, szerintem ez nagyon izgalmas.
Jól látod, és nekem akkor ez nagyon szimpatikus volt, azóta egy kicsit árnyaltabban látom, hogy egy politikai párton belül ez mennyire jó ötlet, vagy nem. De igazából akkor, mint ahogy mondtam is, ehhez a hipotézishez hozzátartozik az, hogy ha a régi ideológiák nem működnek jól, kell valami új, akkor ahhoz kell egyrészt megfelelő idő, meg lehetőség arra, hogy ezeket az újakat meg tudjuk alkotni. És én igazából a szakmai igazgatóságnak hívtuk így a bürokrácián belül azt, ahol én dolgoztam. Én ott vállaltan azt a szerepet gondoltam ki magunknak, hogy mondjuk én hasra ütöttem egy kicsit, hogy kb. Úgy jó, de mondjuk 8 éven belül ki tudunk alakítani egy olyan közpolitikai, nem tudom, gondolatsort, egy koherens gondolati keretet, ami kormányzóképes tud lenni. Tehát, hogy én ezt a hosszú távfutást, én ezt komolyan gondoltam mindig is. Aztán, ami miatt árnyaltabban látom, az igazából az, hogy akkor, hogyha politikai párt vagy, akkor nem tudod szerintem megengedni azt, hogy ne a sprinteken indulj el, ugye, ami a politikai versenyben kb. Muszáj. És igazából tehát itt volt egy feszültség szerintem a között, hogy milyen alapvető elgondolás volt, meg stratégia, meg a között, hogy mi a valóság. Én ezt az akkori, nem tudom, tapasztalatlanabb fejemmel nem mértem fel elég jól előre. Most már ezt azért kicsit jobban látom.
Ez volt az, ami így a politikában ilyen, ez az ellentmondás, amire így meglepődte, hogy ennyire feszítő?
Igen, hogy ugye ilyen politikai kultúraváltásról is sokat beszélt, meg még mindig beszél a második reformkor, és igazából én arra jöttem rá, hogy ez mennyire nehéz úgy megcsinálni, hogyha egy olyan logikájú szervezetet építesz, aminek választáson kell jó esetben indulni, a választást kell nyernie, akkor igazából a politikai kultúrát nem tudod megváltoztatni, főleg úgy nem, hogyha nem vagy sem hatalmon, sem igazából nagy támogatottságot sincs. Tehát ez kicsit olyan, mintha nem tudom, úgy akarnád a magyar gazdaságot átalakítani, hogy egy kis KKV vagy.
Igen. Ezt hiszem, ez egy jó hasonlat, bár nyilván a politikában nagyon sokszor látni olyasmit, hogy, hogy egy kis dologból hirtelen megnő, és váratlan nap dolgok tudnak történni, talán még a, igen, még a gazdasághoz képest is, de nyilván az, hogy ez valamiben tényleg benne van ez a potenciál, vagy sem, az, azért az, az eldől egy, egy idő után, és engem alapvetően ez is érdekelt, hogy meg erről akarok egy csomót majd beszélgetni másokkal is ebben az évadában a belépési küszöbnek, hogy, hogy mit lehet tanulni olyan szervezetekből, meg olyan közéleti tevékenységekből, amik nem feltétlenül teljesítik be azt, amit kitűznek a saját céljuk elé. És nagyon sokszor ebből szerintem kiábrándulás, egy közélettől való távolság, depresszió fakad, és azt hiszem, hogy ezt érdemes leküzdeni, és tanulni azokból a kísérletekből, amik megjelennek mégiscsak egy alapvetően eléggé atomizált és demobilizált magyar társadalomban, azt gondolom, hogy van értéke tényleg azért a szerveződésnek, és ezért is kérdezem, hogy szerinted mi az, ami hiányzott ahhoz, hogy sikeresebb legyen a második reformkor, vagy persze ne írjuk le, mert még továbbra is dolgoznak ott emberek, és próbálkoznak, de hogy ez alapvetően inkább személyi kérdésekben fognád meg, inkább a szakmai téren, inkább ez egy pénzkérdés, tehát hogy alapvetően a politikához való hozzáférés, a hatalomépítés az azért mégiscsak egy ilyen erőforrások harca is. Szóval mi az, ami neked így a tanulságod, hogy leginkább szükséges a politikai sikerhez, vagy hiányzott ebben az esetben?
Jó kérdés. Tehát egyrészt azt nem akarom leírni, hogy ugye 23. szeptemberben alakult meg a második reformkor, akkor szerintem egy egész jó időben, és utána jött ugye Magyar Péter, meg ez az egész átalakulása a magyar belpolitikának, tehát hogy az biztos, hogy nem volt szerencsénk akkor. De ennek ellenére, és ez most kicsit így kényelmetlen, mert olyan, mintha nem tudom, nagyon a volt pártomnak az embereit értékelném, de hogy szerintem amúgy nekem ez az ilyen alapvető felfogásom az életről, hogy amúgy személyi kérdések azok, amik fontosak. Tehát, hogy ugye emberek vagyunk, emberek csinálunk dolgokat, és az, hogy milyen teljesítményt vagyunk képesek produkálni, az igazából, tehát szerintem ezen múlik.
Amúgy ez számomra nagyon érdekes, mert én is egyre inkább ezt gondolom, vagy hogy sokkal inkább azt gondoltam, hogy fontos a nagy struktúrális kérdések, jó rendszereket, jó intézményeket kell létrehozni, és akkor abba akár az emberek is megérkeznek, vagy működtetik azokat, vagy hogy fontos az, hogy személyektől függetlenül is fönnmaradjanak struktúrák, és persze ennek szerintem nem azt mondom, hogy ezt ki kell dobni úgy, ahogy van, de abszolút ez a, tehát hogy pár év ilyen közéleti tevékenység után, abszolút ez az érzésem, hogy vannak olyan közegek, amikre egy bizonyos ember ránéz, és azt mondja, hogy ez lehetetlen, és nem lehet megcsinálni, és jön valaki, és megcsinálja, és nyilvánvalóan vannak strukturális tényezők benne, de másrésztről pedig ezt a, hogy azt is érzem, hogy van benne egy nagyon progresszív üzenet, amikor azt mondjuk, hogy rajtunk múlik, ami az, hogy van szabadságunk megváltoztatni.
Én ezzel teljesen egyetértek. Igazából ez a kísérlet, amit mondjuk az új paradigmával próbálok csinálni, annak igazából az egyik konklúziója, hogy a nagy teljesítmények azok nem egy-egy, tehát hogy ez kicsit ilyen feszültség is lehet akár a kettő között, de hogy nem egy-egy ilyen zsenin múlik, hanem ugye olyan ökoszisztémákon, meg olyan, nem tudom, mondjuk ilyen jó hálózatokon, amik segítenek abban, hogy azok, akik kiemelkedő tehetségek, és van tényleg elképzelésük, meg nem tudom, ambíciójuk arra, hogy nagy dolgokat hozzanak létre, ők megtalálják egymást. De hogy ennek a kettőnek együtt kell meglennie, és én azt gondolom, hogyha valakiben nincs, nem tudom, megfelelő tehetség, ambíció, elképzelés arra, hogy valami komolyat csináljon, akkor igazából bármilyen infrastruktúrát mögé tehez, vagy mellé, az halva született.
Igen, azt hiszem, igen, bár nyilván valahogy az ilyen pedagógiai részét csak akarom feladni, hogy nyilván fel lehet ébreszteni szerintem a motivációt, meg az ambíciót, meg ez is egy fontos munka, hogy azokat is, akik bennem jön azonnal, és ez nyilván szerintem főleg mondjuk a nők közéleti tevékenysége kapcsán engem nagyon foglalkoztat, hogy hogyan lehet egy olyan közeget teremteni, amiben szívesebben, vagy amiben jobban följön ez a fajta motiváltság, meg ambíció emberekben, de ez valószínűleg ez is az ökoszisztémán is múlik azért, hogy ez egy út, és hogy ezt szerintem érdemes ilyen szempontból szem előtt tartani, hogy persze, van, aki úgy születik, hogy nagyon képes konfliktusokat vállalni, vagy szeretne érvényesülni másoknál, meg aztán később jön meg.
Amúgy igen, és vagy mondjuk én a kettő között billeg egy kicsit, mert hogy nem tudom, én érzem annak a felelősségét a saját életemben próbálom is gyakorolni azt, hogy akikben én látok lehetőséget arra, hogy nem tudom, tök jó gondolataik vannak, saját elképzeléseik, hogy így, nem tudom, írják ki magukból, csinálják meg azt a projektet, amit szeretnének, de tehát, hogy nem tudom, hogyha így a dolgok nagy folyását nézzük, valószínűleg nem azok az emberek, akik, vagy nem azok az emberek fognak ilyen nagyon nagy teljesítményt csinálni, mint mondjuk, nem tudom, kormányt váltani, akikben ezt így fel kell piszkálni. Aztán amúgy vannak valószínűleg ilyen szerencsés helyzetek, meg ilyen jó történetek, de hogy szerintem így abban én mondjuk így sokkal szigorúbb lettem, ahogy így, nem tudom, folyt az életem, hogy milyen emberekkel milyen dolgot akarok csinálni.
Abszolút, szerintem ez egy nagy tanulság az ellenzéki politikának, hogy aki vonakodva lesz miniszterelnök jelölt, az annak valószínűleg nem sok esélye van arra, hogy tényleg az legyen, és hogy ez nekem is egy út volt, hogy nem sokáig az, amit én beleláttam emberekbe, hogy képesek lennének rá, vagy amire én alkalmasnak tartottam őket, és hogyha nem futották be azt a pályát, akkor az abból egyfajta ilyen frusztráció tud fakadni, és azt hiszem, hogy ez inkább igen, a végén káros és távolabb vissza a sikerélményektől, és az, hogyha mindenkinek megtaláljuk azt a helyét, amiben, meg amiben, amit szívesen csinál, és hogy kell ez az alap, tényleg vágy, meg tűz, meg legyen egy bizonyos közéleti dologgal kapcsolatban, mert különben halva született, ez nagyon, nagyon rezonál velem is, és ilyen szempontból szerintem is, amikor azt mondjuk, hogy személyi kérdések, akkor nem emberi minőségekről gondolkodunk, hanem arról, hogy megtaláltuk-e a megfelelő embereket a megfelelő szerepekre.
Szerintem pontosan, tehát hogy igen, ilyen értelemben ez nem így értékel valakit, de hogy, tehát, hogy nem tudom, ugyanúgy vannak ilyen építőkockák, és valamelyik jó valahova, és mindegyik ugyanolyan fontos szerintem, de nem tudom, valószínűleg nem a serepekkel akarsz majd alapozni, vagy valami ilyesmi.
Igen. És beszéljünk majd, térjünk rá erre az új kezdeményezésedre, de még egy kicsit feszegetném a politikai tanulságait, vagy ennek a korszakodnak, vagy munkádnak. Az egyik, ami nagyon érdekel engem, hogy látok egy ilyen jelenséget a magyar közéletben, hogy vannak fiatal 20-30 éves férfiak, akik alapvetően az online térben szocializálódnak közéletileg, tudom, olyan emberek videóin nevelkednek mondtam, Magyarországon, mint mondjuk Puzsér Róbert, vagy akár maga Vona Gábor, de nyilván ott van Gulyás Márton, meg a Partizán is, és hogy alapvetően van egyfajta ilyen harmadik utasság felé való vonzalom, vagy hogy se Orbán, se Gyurcsány, és egy másik fajta, mégiscsak összességében inkább jobboldali hangulatú online tér, amiben azt hiszem alapvetően férfiaknak szóló tartalmak készülnek, akik valahogyan szocializálódnak, és egyébként akár a második reformhoz hasonló kezdeményezéseket megcsinálnak, vagy más dolgokat, és engem ez elképesztően érdekel. Ennek mind a pszichológiája, mind valójában az igen, hogy mi az, ami vonzó ebben a típusú harmadik utas, új dolgokat kereső, de mégis valamennyire konzervatív gondolkodásban, vagy mi a vonzó, akár mi volt neked vonzó, vagy mit láttál magad körül, akár ebben a Vona Gábor típusú ajánlatban, hogy milyen problémákra ad választ, vagy milyen lehetőségeket nyújt, azt hiszem ez a két dolog, ami leginkább motivál embereket abban, hogy politikai munkába kezdjenek, vagy választod az életükben egy bizonyos problémára, legyen az a közösség hiánya, vagy bármi más személyes dolog, vagy lehetőségeket nyújt, inspiráló intellektuálisan, közösségileg, stb. Szóval hol látod ezeket, és miként jellemeznéd ezt a közeget?
Ez jó kérdés, szerintem itt nekem több dolog eszembe jutott egyszerre. Egyrészt az, hogy szerintem a harmadik utasság, mint olyan, az egy, én azt gondolom, vagy próbálok önreflexív lenni, és ebben én is ugyanebben a hibába esek folyamatosan. Aztán majd kiderül, hogy kijön belőle valami, de hogy a harmadik utasság az kicsit azt mondja, hogy mindenki hülye, de én tudom, hogy mi az igazság, és hogy ugye ez egy, főleg szerintem fiatal fiúknak, ez egy ilyen tök jó gondolat, hogy akkor most így odajövök, fiatal vagyok, így valószínűleg tapasztalatlan, mondjuk én például a politikában ugye teljesen tapasztalatlan voltam, amikor oda kerültem, és így lehet, egy olyan közösség része tudtam lenni, ami azt mondta magáról, hogy mi majd tudjuk, hogy mi az igazság, és ez szerintem egyszer amúgy én ezt üdvözlöm, mert szerintem így történnek új dolgok, de hogy ez ugye nagyon veszélyes tud lenni, ez kicsit ilyen ez tényleg egy kétélű kard, és szerintem van egy ilyen része, akkor van egy másik része, főleg ezeknek a közösségeknek, ami akár a ugye most Puzsérik csinálják a szélső közép inga projektet, a másik reformkor is szerintem hasonló, hogy kb. Úgy gondolkodós nagy részt, hogy így nagy kérdésekről együtt beszélgetünk, és szerintem van egy ilyen alapvető igény erre. Én ezt főleg amúgy így fiúknál látom, de hogy amúgy lányok is vannak az ilyen közösségek körül, szóval ez biztos, hogy nem...
Abszolút, a második reformkor Apple lista vezetője.
Igen.
Pekár Némese volt. Úgyhogy.
Tehát, hogy tényleg így ez működik, de azért, na tényleg ez az ilyen nagy kérdések, okoskodás, ez ugye tök jól működik szerintem, és ez is biztos, hogy vonzó, és én például így ennek mind kettőnek a, mondom, az előnyeivel együtt láttam a hátrányait is, hogy egyrészt azért az biztos, hogy nem igaz, hogy csak mi tudunk valamit, meg az sem igaz, hogy nem tudom, csak nagy kérdésekről kell beszélgetni, hanem amúgy nem tudom, hogy a gyakorlatban is tudni kell alkalmazni azokat.
És akkor szerintem menjünk is erre tovább, hogy akkor mit jelent az a politikai gyakorlat, vagy mi az, ami téged foglalkoztat, és kifejezetten ez a rész engem érdekelne, hogy ebből a harmadik utasságból kifejezetten felváltott, hogy oké, valami fajta ilyen nevezzük baloldalinak típusú gondolati kör, vagy szellemi mező az, amiben elkezdtél elmerülni nagyon sokszor. TGM-re hivatkozol a blogposztjaidban, stb. Szóval ez tökre érdekelne, hogy abban az időszakban, amikor végülis a második reformkoros munkádat lezártad, annak tényleg nem a sikamlós szervezeti részét érdekelnek, hanem ez a szellemi része, hogy akkor oké, szembenézek azzal, hogy újra kell gondolnom bizonyos szempontból az ideológiai kérdéseket, vagy a politikai nézeteimet, és akkor hogyan, mi vitt a baloldal felé akkor, amikor Magyarországon a baloldal talán a legmélyebb válságában van?
Hát szerintem ilyen pánkabb dolog nincs amúgy, hogy pont nem tudom, akik így, vagy nem tudom, az a közösség, ami kb. A legmélyebb pontján van, ott próbálni valamit csinálni, de nem most a viccet félretéve így nem akarok senkit megsérteni, hajrá baloldal, de a szellemi része az olyan értelemben, én ezen nagyon sokat gondolkodtam, de talán nem olyan bonyolult most, mert miután így felfejtettem a saját gondolkodásomat így utólag, hogy rájöttem arra, hogy ideológiák azok kellenek, tehát mindenképp kell egy ideológia. Szerintem a régi ideológiák amúgy tényleg nem működnek jól. Újat kell kitalálni, ezek nem nagyon vannak még kitalálva. És a másik rész az volt, hogy ugye az ideológia az igazából egy ilyen filozófiai kérdéskör, hogy tehát elméletet alkotsz arról, hogy működik a világ. És én elkezdtem nézegetni, főleg mondjuk, kíváncsi voltam, hogy magyar nyelven milyen új gondolatok vannak, és én azt egyébként a szellemi baloldalnál találtam meg a legtöbb olyat, ami amúgy számomra úgy szimpatikus volt, meg szerintem így egész jól írja le azt, hogy merre megy a világ. Tehát, hogy akkor, amikor egy rendszer összeomlik, a rendszerkritika az nyilván felértékelődik. És én azt gondoltam, hogy ugye a neoliberális rend, meg tényleg az a világ, amit így eddig ismertünk, az szerintem látszik is, hogy összeomlik, nem tudom, hogy a válságokról most így írtam is, meg sokat gondolkodtam, tehát hogy ilyen esetben ugye kb. A rendszerkritikának de facto igaza van.
Igen, de ez nagyon érdekes szerintem, hogy a baloldal eltöltött 20-30 évet azzal, hogy a neoliberális világrendet értelmezze, kritizálja, részben azzal, hogy valamifajta alternatívákat versenyeztessen, és most itt vagyunk a túl végén, bár azért meg talán túlzás ezt kijelenteni, hogy a túl végén, de benne vagyunk valamiben, ami a neoliberális világrend után jön, és a baloldal gyengébb, mint valaha. Ez szerintem rettentő érdekes.
Hát úgy nem elég zsivány a baloldal szerintem, vagy nem tudom, de most pont ezen gondolkodtam, hogy akkor, amikor így most zavaros van, az ilyen, nem tudom, valószínűleg, most nem tudom, nem akarok senkit megbántani, de hogy a szerintem ilyen sekélyesebb gondolkodó politikai vállalkozók sokkal könnyebben tudnak a zavarosban halászni, mert hogy ugye még nem kell, ami szerintem így a baloldalnak, nem akarok ilyen morális fölényt rájuk aggatni, de hogy mintha így mélyebben próbálnának a világról gondolkodni. Mert nyilván a rendszerkritika az kb. Egy kicsit így ezt jelenti, hogy én így új rétegeit tudom felbontani annak, hogy mi történik. Tehát, hogy így valószínűleg nagyobb a belső igény arra, hogy ilyen átfogó magyarázatot adjanak, és hogy szerintem, amikor így zavaros van, akkor nagyon nehéz ezt megcsinálni. És valószínűleg, akik jönnek ilyen, nem tudom, agilis arcok, akik nem tudom, kb. Csak hatalmat akarnak, ők könnyebben tudnak olyanokat mondani, meg úgy megszervezni a közösségüket, hogy az mondjuk így sikerre tudjon vinni. Ez az egyik. A másik meg, hogy tehát, hogy amúgy szerintem azért annak ellenére, hogy a problémákat így jól tárja fel a szellemi baloldal, én tök őszintén azért ilyen megoldásokat nem látok jókat. Tehát, hogy szerintem nem működnek, és ez látszik is.
Igen, azt hiszem nekem pont ez volt mindig, ami frusztrált a baloldalon, hogy miért nem alakul ki egy munkamegosztás? Tehát, hogy szerintem lehet az, hogy legyenek politikai vállalkozóink, akik karakteresek, zsiványak, mondjuk, ahogy te fogalmaztál, vagy karizmatikusak, hogy egy ilyen klasszikusabb politikatudományi fogalmat használjunk, és akkor legyen egy szellemi holdudvar, és ez a kettő legyen egy munkamegosztásban. És hogy valahogy ez az, ami engem ilyen szempontból mindig zavart, hogy nem gondolom, hogy a baloldaliságban kellene legyen valami inherens belső lényeg, ami akadályozza azt, hogy a hatalomért való demokratikus harcban, ami persze egy figyelemgazdasági harc is, ami persze egy politikai vállalkozás is, és egy sokkal szürkezónásabb dolog, mint az akadémiai munka, vagy a szellemi tevékenységek, de hogy miért nem lehet ebben egy munkamegosztás, hogy mi nem tudott kialakulni, most ez csak így a világban mondom a frusztrációimat, de hogy mert a jobb oldalon ez van, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezért vannak izgalmas jobboldali gondolkodók, sőt, alapvetően rendszerkritikus jobboldali gondolkodók is, és egyébként pedig ki tudnak termelni, gondoljunk róluk bármit, politikai vezetőket is.
Nagyon most erről írtam is most, hogy én például hogy a politikai térben hívjuk alt-right-nak, vagy ennek a populista arcoknak, én amúgy nagyon sok gondolatával itt tudok menni, tehát hogy elitet akarnak váltani, hogy szerintem ők is így ezt a válságot jól észrevették, és ők hamarabb tudtak erre válaszokat adni. Szerintem így nem koherens a gondolatuk, és ez így hosszú távon nem tud jól működni, de azért szerintem így el kell ismerni, és én tényleg így olvasok amúgy ilyeneket, és nem tudom, például Magyarországon a kommentárfolyóirat, hogy a Békés Mártonék, szerintem nekik amúgy vannak tök izgalmas gondolataik, én a nagy részével így nem értek egyet, de hogy tök jól elemeznek, vagy ilyen most érdekesen elemeznek nagyon sok mindent, tehát hogy így azért próbálok nem csak baloldalt olvasni ilyen értelemben, és szerintem ott is van tök sok érték. Egy-kettő, hogy szerintem van egy ilyen, ami nem egy ilyen, az inherencia talán olyan szempontból van meg, hogy mintha így fáznának a baloldali, főleg ugye aktivisták, akik ugye ilyenekben részt vesznek a hierarchiától, ugye a rendszerbe való beállástól, mert hogyha jön egy politikai vállalkozó, az ugye ő a gyakorlati, vagy a meglévő dolgokból próbál kínulni, és hogyha a meglévő dolgokat kicsit elutasítod, akkor ugye nagyon nehéz azokon az alapokon elkezdeni valamit tevékenykedni.
Abszolút, ez nekem nagyon a személyes élményem is, hogy van egy nagyon veszélyes és nagy és bonyolult világ, és nagyon sokan a politikai közösségükben, főleg szerintem egyébként progresszív közösségben a biztonságot, a nyugalmat, a védelmet keresik, vagy a kontrollérzetet, ami ugye amúgy a világban alapvetően hiányzik az életünkből, és ez valami olyasmi, ami pszichológiailag meg kell tudnunk tanulni elfogadni, mert különben szerintem nagyon rossz hatásai vannak, és egy politikai közösség kicsit, mint hogyha egy ilyen szimuláció lenne arra, hogy akkor most itt van valami, kapsz egy kis részt a világból, amiben beleszólhatsz tényleg, amiben kontrollt tudsz gyakorolni, de hogy ez nyilvánvaló, ez nem igaz, vagy hogy az egész életedet ez ettől függetlenül nem változtatja meg, és azt hiszem, hogy pont akkor, amikor azt várjuk, hogy egy ilyen kis közösség másképp működjön, mint a nagy valóságunk, abból számomra is egyébként nagyon nagy meglepődések fakadnak. Tehát, hogy például az, hogy mondjuk a populizmus mennyire erős, az elitellenesség mennyire erős egy tendencia a nagy világban, és akkor azt gondolnánk, hogy jó, akkor van egy kis közösség, akkor az teljesen másképp fog működni. Abszolút nem. Tehát, hogy pont ugyanazok az elitellenes dolgok kialakulnak egy 60-70-80 fős közösségben is, mint ami ki tud alakulni több milliós, több tízmilliós országokban. Szóval nekem ez pont, nem tudom erről mit gondolsz, nekem ez egy nagy tapasztalatom, hogy amit tudok arról, hogy mi zajlik a világban, és milyen válságtünetek vannak, arról soha többet ne gondoljam azt, hogy nem fog leképeződni egy kis közösségben, és hogy elképesztően munkát kell abba tenni, hogy ezeket kiküszöböljük, vagy hogy alkalmazkodjunk hozzá, és hogy talán ez is részben, azt hiszem nekem ez az egyik most ilyen folyamatban levő hipotézisem, hogy ez az egyik része a politikai sikernek, hogy megtanulni azt, hogy igen, valóban alkalmazkodni kell, vagy tudatosnak lenni azzal azok a világtendenciákkal, amiket persze amúgy tudunk, hogy vannak.
Szerintem ez egy nagyon fontos tanulság, tehát bármilyen tényleg kis közösség az a társadalomtól ugye nem független, és hogy valószínűleg ugyanazok a minták, ha nem is egyértelműen úgy, de valamilyen variációban meg fognak jelenni. És amúgy erre én is így utólag jöttem rá, hogy, hogy mondjuk tényleg ezek a dolgok, ezek, na, mi nem vagyunk mentesek azoktól a, akár előítéletektől, akár nem, tényleg meglévő értékektől, normáktól, amiket mondjuk mi akár kritizálunk is. Mm. És hogy, hogy így, tehát hogy, hogy szerintem ez a, az önreflexió nyilván személyesen is, meg így közösségileg is nagyon fontos, hogy hogy tudsz minél több visszajelzést beengedni, és erre szerintem tehát így tudatosan figyelni kell, hogy, hogy legyen külső visszajelzés arra, hogy te mit csinálsz, meg hogy gondolkodsz.
Igen, és talán a politikai vezetés, vagy a vezetésnek az egyik nagy képessége az meg az, hogy tudni ezek között, a reflexiók igen. között választani, meg határt szabni nekik, mert nyilván elmerülni se lehet a permanens reflexióban. Na, de akkor beszéljünk erről, hogy, hogy neked az volt az egyik válaszod, ha jól értem, erre a politikai közösségváltás, hogy akkor nyilván, ezt kiteszed a nyilvánosságba. És ez nagyon érdekel ennek a döntésnek a háttere. Szerintem ez egy tök bátor vállalás, vagy ez egy kockázott vállalás, azt mondani, hogy igen, én egy alapvetően a saját sikerkritériumát nem megugró politikai dolognak voltam az egyik vezetője, ráadásul még ideológiailag is újra gondolom magamat, szóval, hogy ez miért döntöttél emellett, és mik a tapasztalataid ennek kapcsán.
Én valószínűleg amúgy egy csomó dologban így nagy vagyok, és csak így jó bulinak tűnik, és azért csinálom meg dolgokat, de amúgy csak pozitív tapasztalatom van eddig. Én egyébként ezt ilyen startup körökből tanultam meg, én nem Twitteren aktív fogyasztó vagyok, mondjuk azt, nem írok sokat, de hogy nagyon sok, nem tudom, startup-er befektetőt, ilyen különböző arcokat követek, és a nyilvánosan tanulás, vagy a nyilvános tanulás, meg a nyilvános építés, az egy tök népszerű mém amúgy ilyen körökben. És hogy igazából az, hogy te mutasd meg az utadat.
De mi az, hogy csődbe megy a startupom, és elmesélem, hogy miért?
Ja, hogy mi történt, és lehet, hogy abból jön egy új lehetőség. Vagy tehát, mondjuk akár a még mielőtt csődbe megy, akkor is, hogy nem tudom, milyen nehézségeink vannak, most nem tudom, ezt a funkciót lefejlesztettük, ez hogy történik, hogy gondolkodunk arról, hogy mi a stratégiánk, és ez nagyon menő, és nekem amúgy, tehát én egy csomó értéket kaptam olyan emberektől, akik ezt csinálják, hogy így mi a gondolkodásuk, mik a mindennapi problémáik, és így igazából kb. Ezt próbáltam lemásolni. Én szerintem amúgy eddig elég bénán, mert nekem az írásaim szerintem, tehát, valamennyire személyesek, de viszont amúgy nem elég személyesek, és sokszor így úgy érzem, hogy próbálok, nem tudom, ilyen az általam kigondolt ilyen nagy igazságokat átadni, de hogy az valószínűleg érdekesebb, hogy én mondjuk így, nem tudom, hogy jutottam erre a következtetése, vagy ez mit jelent, és hogy, tehát, hogy az, igazából az érdekel az embereket, mert most nem tudom, azért én nem vagyok egy ilyen nagy elméletalkotó, vagy nem tudom, filozófus, senki nem azért olvas valószínűleg, mert hogy nem tudom, ilyen nagy igazságokat tőlem tanul meg, hanem azért, mert hogy kíváncsi, hogy nem tudom, egy olyan srác, aki fiatalon, nem tudom, egy párnál volt, hogy ő most így hogy gondolkodik különböző kérdésekről.
Igen.
Igazad, tehát, hogy ez ilyen narratívába kell ágyazni
igen.
amúgy.
Igen, én is nem véletlenül ebben a keretben kérdezlek, és persze ennek van egy, ez önmagában egy kor jellemző, hogy leülünk beszélgetni, és azt kérem, hogy mesélj magadról egy kicsit, és hogy ennyire personalizált, de hogy valójában ebben szerintem tök sok érték is van, és hogy életrajzokat olvasni, az, vagy személyes történeteket, meg dilemmákat, az nem egy új dolog. Azért.
Meg sokkal, szerintem sokkal őszintébb is, mert tehát sokszor, hogyha mondjuk csak a konklúziót osztod meg, az, hogy nem tudom, a gondolkodásod végén hova jutottál, az olyan, mintha ezt így mindig tudtad volna, és hogy te így készen kapsz ilyen ötleteket, meg projekteket, meg elképzeléseket, és akkor így a világ elé tárod, de szerintem sokkal őszintébb, hogy megmutatod, hogy nem tudom, volt egy ilyen elképzelésem, ez nem működött, akkor kipróbálok egy újat, az hát, ha működik, ott milyen nehézségek vannak, milyen segítséget szeretnék kérni. Egy-kettő, meg ide is ki akartam lyukadni, hogy ezután, és én ezt tapasztaltam nagyon, hogy ilyen meglepő helyekről jön érdeklődés, vagy nem tudom, azért ülünk itt valószínűleg, mert ezt megírtam. Tehát, hogy most valamelyik nap a Liget műhely egy választ közölt az egyik írásomra, tehát, hogy ilyen tényleg tök érdekes ilyeneket tapasztalni, hogy csak azért, mert nem tudom, én nyilvánosan gondolkodok, míg mások valószínűleg nem. Nekem egy csomó ilyen előnyem származik ebből.
Abszolút, szerintem ez egy nagyon pozitív üzenet rész annak, vagy hogy egy bátorítás szerintem a nyilvános gondolkodásra. Ugyanakkor nyilván szerintem tök sok kockázat van benne, vagy hogy ez meg nekem is egy alapvetően a személyes habitusomtól az ilyen típusú kitárulkozó vagy személyesebb gondolkodás, az inkább távol áll, de én is, vagy közömeg kell arra gondolnom, hogy nagyon nagyon, pont emiatt volt érdekes olvasni a blogodat, meg pont ezért szerintem jó ezekről beszélgetni, és tök van, hogyha olyan lenne a nyilvánosságunk, hogy ezt meg lehetne tenni inkább, és ebben szerintem ja, vagy ebbe lehet akár magunktól is munkát tenni nyilván, hogy értékeljük azt, aki nem valaminek a végpontján tart, és kinyilatkoztat, vagy hogyha egy politikus dilemmázik, az nagy probléma, de hogyha alapvetően ez egy közéleti gondolkodás, meg szellemi tevékenység, akkor meg egy nagyon fontos érték. Szóval, hogy van bérmunkád, meg hivatásod, és akkor amellett meg csinálod ezt a közéleti gondolkodást, és szerintem ez is egyfajta értékválasztás, hogy akkor erre időt szánok az életemből, hogy ilyen szellemi dolgokat olvasok, hogy szövegeket fordítok, hogy közösséget próbálok szervezni, és akkor te ezt felszabadulás blog néven vitted egy pár hónapig, mi emiatt is találkoztunk, mert volt egy ilyen mini konferenciátok, ahol pont ugye a baloldali ilyen válság értelmezéseket, meg megoldási lehetőségeket elemeztétek. Szóval légy szíves, mesélj erről, hogy mi volt ez az elmúlt fél év kb., amióta ott hagytad a második reformkort, és hogy hova jutottál el, mind elméleti úton, meg mind most ebben a közösségszervezésben gyakorlatban.
Igen, nekem nagyon arról szólt ez a, tehát a kilépésem, meg az azóta eltelt idő, hogy tehát rájöttem arra, hogy nem tudom, hogyha valaki egy új ideológián szeretne gondolkodni, meg dolgozni, azt nyilván nem pártpolitikai kereteken belül tudja megcsinálni, meg tehát ez az egyik, a másik meg, hogy nekem erre van igényem, és a felszabadulás az így indult, hogy én ezt csinálom, meg én erről írok, és akkor próbálok magam köré ilyen közösséget szervezni, vagy nem tudom, tényleg ilyen konferenciát csinálni, filmklubokra jártunk, tehát hogy az, ami nem ilyen nagyon sok ember, nem tudom, mondjuk kb. 20-30-40 ember, aki összesen megmozdul, de hogy így nekem ez nagyon fontos volt, és viszont amire rájöttem, két dologra jöttem rá. Az egyik az, hogy igazából elméleti szinten sem szerintem jó helyen fogtam meg a problémakört, mert nem volt, most nem tudom, hogy most van egy jó tippem arra, hogy így kb. Ebből a válság, vagy ezt a válságot hogy érdemes értelmezni, és mit lehet vele kezdeni, az eddig nem volt, és így szerintem kb. Így a bal oldalon, vagy a szellemi bal oldalon, meg az új típusú, nem tudom, gondolkodóktól próbáltam ihletet meríteni, hogy lehet egy ilyen új ideológiát megcsinálni, szerintem egyel feljebb kell lépni, erről majd később szívesen beszélek. A másik meg az, hogy ez nagyon amúgy így személyes volt, ez a blog, meg ez az egész közösség így kb. Körém szerveződött, és nehéz volt becsatlakozni másnak, mert hogyha nem értett egyet azzal, hogy mondjuk a szellemi baloldalon vannak érdekes gondolatok, és ott valami keresni való, akkor igazából nem tudott volna nagyon mit csinálni, így közösségileg operatívan. És akkor én ezt próbáltam meg átgondolni, és ez az új paradigma, hogy most van egy nagyobb elméleti keret, hogy így szerintem, hogy érdemes értelmezni a válságot, meg az ebből való kiutat, de a másik rész az igazából az, hogy jóval nyitottabbá akarom tenni ezt, könnyebben tudjon csatlakozni olyan, aki mondjuk nem tudom, más megoldási javaslatokat hozna be.
És mi ez a válság akkor, és mi a keret, amiben gondolkodtok róla?
Az ilyen, hogy technopszichológia, és én nagyon, nagyon csúnya szóval akarom kifejezni, de ez a gyakorlatban amúgy azt jelenti, hogy az egyik ilyen fontos gondolat, hogy az, hogy mi a domináns kommunikációs technológia, az nagyban meghatározza azt, hogy milyen az emberi tudat, és hogy ezáltal, hogy tekintünk a világra. És vannak, most lehet, hogy rosszul számolok, öt ilyen paradigma, az első az a szóbeliség volt, aztán jött az írásbeliség, utána a nyomtató, utána az elektromosság, és akkor azon keresztül ugye a távíró, rádió, televízió, és akkor most van a digitális paradigma. És hogy ez a digitális paradigma, ez igazából a 2000-es években vált, mondjuk annyira elterjedté, hogy ez tényleg nagyban meghatározza azt, hogy mi hogy gondolkodunk, meg hogy látjuk a világot. És én járok is egy Amerikából indult ilyen online képzés, ahol én onnan hallottam nagyon sok gondolatot ehhez, és szerintem elég nagy magyarázó erővel bír amúgy különböző jelenségekre, és igazából én most ebben a keretrendszerben gondolom el ezt az egészet, és azért gondolom, hogy jó, mert tehát, hogy szerintem abban azért egyetértés van körülbelül mindenki között, hogy válság van, ugye van Adam Tooze-nak a polikrízis kifejezése, igazából az új, jobb oldal, nem tudom, az alt-right is mindenféle válságról beszél, hogy a régi elitet le kell váltani, mert nem tudom, rossz dolgokat csinálnak. Tehát, hogy eddig szerintem ebben kb. Konszenzus van, de én még nem láttam olyan elméleti keretet, ami ezt jól tudta volna, vagy nem tudom, kiutakat próbál keresni, mert nem tudom, hogy ha én jól értem, a polikrízis azt jelenti, hogy kb. Minden válságban van, és kb. Valahogy összefüggnek, de hogy nem tudjuk, hogy pontosan hogy.
Leegyszerűsítve, de igen.
És ez a elméleti keret pedig szerintem azért ennél többet tud mondani, és azért látszódik is, hogy szerintem ez különböző területeken amúgy beigazolódik.
És akkor mi a digitális paradigmának a válsága, vagy mi szerinted azok a jelenségek, amik a leginkább súlyosak, és amikre válaszokat kellene találnunk?
Ezt úgy érdemes megfogni, hogy az elektromos paradigma az igazából a fantáziánkat emelte ki nagyon. Ugye azáltal, hogy ez Marshall McLuhannek van nagyon sok írása arról, hogy az elektromos paradigmát, hogy ilyen média tudós volt, de igazából a médiát úgy használta, hogy a társadalmi környezetünk, tehát nem mind úgy, hogy nem tudom, sajtó, vagy bármi más, és ő ezt elemezte, hogy akár a, tehát mondjuk azáltal, hogy az elektromos technológián keresztül mondjuk kb. Minden valós időben meg tud történni, ugye a tévét azonnal látod, a rádió, a táviró, ugye nagyon sok, vagy nagyon messzi távolságokat ugye pillanatokon belül át tudsz szelni, és például mondjuk ez a globalizációt is elhozta magával. Tehát, és a fantázia része pedig az a televíziónál, hogy ugye ott ilyen igazából képeket látsz magad előtt, ami nem a valóság, és mondjuk ezzel szemben a digitális technológiának az alapja pedig az, hogy a memóriát használja fel, ugye a telefonok, meg a számítógépek, meg minden, ugye sokkal inkább a fantázia helyett a memóriára épít, és ez például nagyon sok újdonságot fog elhozni. Egyrészt például azt, hogy már csak az ilyen fantáziadús jelenségeket máshogy értékeljük. Tehát összeomlott a globalizáció, az eddigi mondjuk média elitnek igazából már kb. Így, nem tudom, kínosan viccesek a próbálkozásai arról, hogy ők próbálják uralni, vagy kapujai legyenek annak, hogy milyen információkhoz jutunk hozzá, és mondjuk ez azért széttöredezik. Nem tudom, egyre több Substack van, saját podcastet csinálnak emberek, tehát hogy így, ugye nem az van, hogy nagy szerkesztőségekben kb. Névtelenül valaki megírja, hogy mi történik, hanem tudod azt, hogy ki csinálja, el tud.
A magyar nemzetnél még így dolgoznak.
Na igen, és látjuk is, hogy mennyire működik jól, amit ők csinálnak. És tehát, hogy ennek ilyen részei vannak. Ennek van amúgy egy ilyen pszichológiai háttere, amire én egyébként nem vagyok elég képzett, hogy ezt így mélyen át tudjam adni, de hogy amúgy az egyik ilyen fő gondolat, hogy a kognitív pszichológia az valószínűleg nem olyan jó magyarázó erővel bír arról, hogy mi hogy hozunk döntéseket, meg hogy gondolkodunk, és van egy régebbi ilyen faculty psychology, ezt nem tudom magyarul elmondani, de hogy nem ide, ott vannak ilyen belső érzékelések, és akkor abban van a memória, meg ezek a különböző részek, és igazából a Marshall McLuhan-től indul az, hogy ezeket alakítja át a technológia, és az, hogy ezek így átkalibrálódnak, az amúgy más érzékelést mutat a világban.
Oké, szóval ez alapvetően egy nagyon tudat és technológia
igen.
központú magyarázat. És azt hiszem, hogy ezekkel én mindig egy picit szkeptikus vagyok.
Szerintem amúgy teljes joggal.
Igen, tehát hogy nyilván azt gondolom, hogy van magyarázó ereje, és én is akár mindannyian szerintem érezzük a saját tudatunknak a változását is, akár ahhoz képest, amikor még, nem tudom, megjelent egyáltalán a Facebook meg az Instagram az életünkben, vagy hogy én az a generáció vagyok, aki erre szerintem kifejezetten emlékszik, és egy most a törés az valamennyire egy ilyen érték központú szó, de hogy igen, ezt egy határként érzékelem az életemben, amikor ezek megjelentek, és érzékelem magamon azt, hogy kevésbé tudok, még mondjuk mikor a TikTok bejött, vagy a Covid-dal nagyon durván az internet test jelenlétem megnőtt, hogy változik a gondolkodásom, és sokkal nagyobb energia, hosszabb dolgokat, bonyolultabb kérdéseket végig gondolni, stb. Szóval nem azt mondom, hogy ez nincs, és mert már csak a zsigeri saját tapasztalatom is az, hogy ez van. Másrésztről meg mégiscsak, tehát hogy azért itt vannak érdekcsoportok, nagy hatalmi koncentráció az, amikor Mark Zuckerberg most mondjuk ezen a héten ez az egyik hír, hogy úgy dönt, hogy a kultúráját a Metának újrahúzza, és hogy leszámol akár a tényellenőrzéssel, nem fizet többet a Facebook szerkesztőségeknek azért, hogy tényellenőrizzenek. Én amúgy nem hiszek annyira a tényellenőrzésbe, szóval nem azért mondom, hogy ez fájna nekem, csak azt mondom, hogy az, hogy egy bizonyos cég, egy nagyon nagy cég, akinek elképesztő befolyása van az életünkre, dönt valamit, azok nem tudati kérdések, hanem hatalmi kérdések, és közösségi hatalmi kérdések, és globális hatalmi kérdések, és valahogy ez az, ami nekem a szkepszisemet okozza ezekkel a nagyon tudat, meg technológia alapú magyarázatokkal.
Én úgy bárki, aki ilyen nagy problémákra elkezd pszichologizálni, én azzal kb. Nem sokat akarok beszélgetni, szóval ezt megértem, de mondjuk, nem tudom, hogyha mondjuk ezt a konkrét példát nézzük, ugye, ez nem tudom, hogy így konszenzus van-e elmögött, de hogy Zuckerberg azért állt át arra, mert hogy igazából meglátta, hogy Trumpék nyertek az USA-ban, és hogy igazából mögéjük kell beállni, mert különben nem nagyon marad neki mozgástér. De hogyha megnézzük, hogy Trumpék miért tudtak nyerni, ugye ami, nem tudom, 16-ban indult ez a, most nevezzük, nem tudom, mozgalomnak, ugye aztán nem volt 4 évig hatalma, de most újra igazából kb. Így a, nem tudom, szerintem a régi elitet ők ott teljesen legyűrték, de hogy ez az új mozgalom miért tudott amúgy ilyen népszerű lenni, azt szerintem nagyban magyarázható azzal, hogy ilyen tudati változások álltak be, meg a technológia változást is akarom mondani, mert mondjuk például pont a médiában van az, hogy mióta van, nem tudom, akár közösségi média, meg mondjuk nem tudom, Joe Rogan tud egyedül egy olyan podcastet csinálni, amit kb. Minden szerkesztőség megirigyelne, az egy teljesen más világot eredményez, és hogy máshogy jutsz információhoz, máshogy gondolkodsz, és igazából valószínűleg máshogy is fog szavazni, hogyha mondjuk ez ilyen hatalmi kérdésekre megyünk rá.
Igen. Azt hiszem, hogy az a kérdés, hogy mi megint csak a társadalmi változás elmélet, és hogyha ebből indulok ki, hogy alapvetően a tudati technológiai kérdések, akkor számomra az egy nagyon, az egy bénító magyarázat, és valahogy ez meg a másik ellenállásom neki, hogy hát ezt akkor nem tudom megváltoztatni. Tehát, hogy, és lehet, hogy ez a tanulság a végén, hogy el kell engedni azt a hamis fantáziát, hogy képesek vagyunk megváltoztatni a világot akkor is, hogyha nem dollármilliárdos vállalkozók vagyunk. De hogy ez meg a baloldali része, azt hiszem a világnézetemnek, vagy az ösztöneimnek, hogy de ezt nem akarom elengedni. Mert van egy ilyen demokratikus hitem abban, hogy igen, a Trumpék sok mindenre képesek voltak, de hogy mégiscsak valójában a hatalom azoknál az embereknél is van, akik őt aztán megválasztották. És ezért azt mondom, hogy meg is változtatható az, hogy végül kikerül oda, és vannak ezek a mozzanatok az elmúlt 10-20 évből, amikor Jeremy Corbyn majdnem brit miniszterelnök lett, amikor Bernie Sanders majdnem demokrata jelölt lett. Tehát, hogy valahogy fönn akarom tartani, hogy van egy alternatív története a 2010-20-as éveknek, amiből nem a jobboldali populizmus az egyetlen válasz, és azt gondolom, hogy például mondjuk, hogy ha liberális életeknek a szerepét nézzük, vagy a mainstream liberális médiát, hogy ők mennyi energiát tettek a baloldali vezetőknek a legyakásába, mert azt nagyobb, valamiért mégiscsak nagyobb veszélynek tartották, mint a jobboldalt, akkor azt gondolom, hogy így van egy alternatív történetünk, ami egy társadalmi, egy politikai történet, és nem ezen a tudati szinten működik, és hogy de hogy ezt kérdezem is, hogy erre mi a válasz, hogy ez hogy nem lesz egy defetizmus, vagy hogy akkor kinél van a változtatásnak a lehetősége.
Szerintem pont, tehát amiatt olyan értelemben nem tudod megváltoztatni, hogy azzal már nem tudunk harcolni, hogy mondjuk nem tudom azt, hogy mindenkinek okos telefonja van, meg nem tudom, hogy az, amit csinálunk. Tehát ilyen értelemben valószínűleg az emberi tudatra senki nem tudhatni. Szerintem itt az a kérdés, hogy valaki felismeri-e azt, hogy ezek a változások mondjuk tényleg eljöttek, és mondjuk, hogyha nem tudom, most megint ez a Trump meg amerikai választásra menjünk rá, hogy mondjuk a politikai kampányát úgy folytatja-e, hogy mondjuk nem tudom, beletesz 5 évet abba, hogy a hiteles podcast, nem tudom, házigazdákat megpróbálja maga mellé állítani, vagy mondjuk abba tesz bele 5 évet, hogy nem tudom, Washington Postnak ad egy csomó pénzt, hogy ők olyanokat írjanak, amit ő szeret.
Azt mondja, Jeff Bezos megvette a Washington Postot.
Igen. Tehát, hogy így, ugye pont...
De azt is megoldották.
És ugye, tehát, hogy a demokraták pont ezt próbálták csinálni, hogy ugye megvették a nagy lapokat, meg szerkesztőségeket, és akkor ők azon keresztül próbálták a saját üzeneteket átvinni, semmennyire nem volt hiteles.
Igen.
És tehát, hogy szerintem itt van az, hogy amúgy van ebben lehetőség, hogyha rájövünk azokra a lehetőségekre, amit ilyenkor kell csinálni, de szerintem ez kicsit így Magyarországon is nagyon látszik, hogy a legtöbb politikus az tiszteli a sajtót, meg a média. Szerintem így tisztelni is kell, vagy nem tudom, nem kell így rosszakat csinálni velük, de hogy aztán jött Magyar Péter, aki meg leszart a kb. Az egészet.
Igen, amúgy szerintem ez tök inspiráló, hogy bemer szólni.
És ez ilyen értelemben amúgy ugyanaz a mozdulat, hogy rájössz arra, hogy a régi rendőrei azok már nem hitelesek, és hogy neked nem kell őket tisztelned feltétlen, ahol, tehát hogy nem kell bunkónak lenni, meg semmi rosszat csinálni, de hogy így az nem egyértelműen igaz, amit valaki mondjuk egy szerkesztőségben kimond.
Igen. Vagy hát ugye az, ami amúgy erről a Partizánnak az egyik munkatársa, Nahimi Botan nyitott egy Substacket, lassan egy ivós játék ebbe az adásról, ahányszor azt mondjuk, hogy Substack. De hogy, és a Botond is erről ír, hogy a Magyar Péter és a média viszonya mi, és ez engem is foglalkoztat, amióta igazából ő megjelent, hogy ő azt mondja a követőinek, hogy basszus, nem igaz, hogy nem írják meg azt, hogy ezt és ezt csináltam. És azt gondolom, hogy nagyon érdekel az a mozzanat, hogy mitől van az, hogy őt ez erősíti, mert bármelyik másik ellenzéki politikus azon nyafogott, és tényleg nyafogás volt, hogy nem ír róla a mainstream média, hogy X vagy Y dolgot csinál. Ott alapvetően az emberek a független médiához húztak. Ott az volt kb. A proxyuk arra, hogy ők ellenzékek, hogy támogatják a független médiát. És most pedig a Magyar Péternél, Magyar Pétert inkább támogatom, mint a független médiát. Ez szerintem amúgy a szerkesztőségeknek is egy jobb pozíció, mert nem kell betölteniük egy ilyen pseudopolitikai szerepet, hanem a Magyar Péter meghúzza a politika és a sajtónak a határait újra, amik teljesen szétmosódtak, és ebből szerintem nagyon sok káros dolog következett. De az ilyen közösségi vagy elköteleződésbeli része nagyon érdekel, hogy mennyire gyorsan tudott ez átalakulni. Tehát, hogy gyakorlatilag egy évtizeden vagy többen keresztül a szerkesztőségeket támogattam az ellenzéki politikusokkal akár szemben is, és a Magyar Péter meg képes ezt az egész viszonyrendszert meg lojalitás kérdést újra húzni néhány Facebook poszttal. Ez brutális.
Nem biztos, hogy tudok erre jót mondani, de hogy ugye azt, hogy azok a mostani politikusok, akik felnőttek, ők ugye a médián keresztül nőttek fel, azon keresztül ismertük meg őket nagy részt, hogy nem tudom, ATV-n szerepeltek, a Telex nagy interjút elolvastuk velük, a 444-en voltak, tehát hogy ugye ők ennek a, most nem tudom, hívjuk így ilyen média ökoszisztémának a részei voltak, és hogy ők ugye ott törtek fel, és valószínűleg, nem tudom, hogyha még szeretsz is politikusokat, akkor az ugye a hitelesség így oda-vissza működik, hogy először a média segít felhúzni a politikust, a politikus meg ugye hitelesíti a médiumokat azáltal, hogy ő oda megy, és ő nem mondjuk így a közvetlenül a választók szemébe mondja a dolgokat, mint mondjuk nem tudom, Magyar Péter Sinner Facebookon, vagy a saját YouTube csatornáján, hanem...
Vagy a saját médiájukban.
Ugye, ja igen, ráadásul a véged is van, ugye a közvetítőkön keresztül próbálod. Igen. És hogy egy, nem tudom, 7-8, nem tudom, 10 éven keresztül te közvetítőkön keresztül kommunikálsz, és aztán hirtelen rájössz arra, hogy amúgy ezek a közvetítők nem olyan jó fejek, meg így nem hozzák le azt, amit én akarok, akkor úgy ezt valószínűleg én se hinném el, hogy jó, hogy csak meg vagy sértődve.
Igen, ilyen szempontból őszintébb, amit a Magyar Péter csinál.
Igen, és ő meg soha nem próbálta azt, hogy közvetítőkön keresztül.
Hát azért
Partizán felhasználta az okos,
igen.
Hogy valószínűleg nem tudott más csinálni.
Igen, és hogy ilyen szempontból a Márki-Zajnak meg a Magyar Péternek is ez a története, hogy eljön egy akár egy független, meg ideológilag valamennyire mást képviselő médiába, médium. Szerepelni, és ezen nyilvánvalóan használjam, vagy amikor igen. Bemegy megsértődni az ATV-be. Tehát, hogy azért az gond, de igen. Az nyilvánvalóan ez már egy más típusú használat, tehát szerintem használja.
Amúgy igen, ez érdekes
nem,
kérdés.
De nem gondolja, hogy az a szerepe, hogy ezen keresztül jusson el a választóihoz, hanem azt a saját felelősségének érzi, hogy eljusson a választóihoz.
Szerintem igen, és ami még érdekes kérdés, az amúgy az, hogy nyilván itt ülünk, de hogy a Partizánt minek tartod, és nekem erre nincs amúgy ilyen egyértelmű válaszom, szerintem a Partizán az, az sokkal inkább új média, annak ellenére, hogy nem tudom, van szerkesztőségünk, meg minden, de hogy azért nem tudom, ott a Marcinak az intézménye, és hogy nyilván, tehát nem feltétlenül a Partizánba mész be, nyilván így hívjuk meg minden, de hogy ott amúgy így vele beszélgetsz, ő az, aki így a hitelességét adja ennek. Ugye a Telexnél, nem tudom, kb. Nem is nagyon tudjuk, hogy nyilván így, aki ezzel sokat foglalkozik, azt tudja, ki az alapítója, tehát hogy ennek az egész szervezetnek így mi a célja, mit akarnak ezzel csinálni, milyen értékválasztásai vannak, ugye ilyen elképzeléseink vannak, hogy milyen, de hogy, és aztán mondjuk nem tudom, én egyébként tök szeretem egy csomó interjúját, de most szegény Fábián Tamást meg csak beültetik oda, hogy éppen ő az, aki kérdezzen valakit.
Mindenképp akartam, hogy mesélj akkor egy kicsit arról, hogy akkor a gyakorlatban, mert ez fontos, hogy ez a szellemi gondolkodás, ez nálad is nagyon, nem tudom, kiemeled azt, hogy ez maradjon egyfajta gyakorlat is, legalább a közösségi, nem tudom, találkozások jelenlét szintjén, és akkor mesélj még erről egy kicsit, hogy mi az az új paradigma, most át is nevezted a Substackedet, meg ezt az egészet újrahúzod, mi lesz, mit várhatnak, és adott esetben szerintem tök nyugodtan használd ezt a teret arra is, hogy hogyan tud becsatlakozni, aki szimpatikusnak talált meg, ez érdekli.
Köszi, ezt próbáltam ügyesen csinálni, pont 9-kor kezdtünk beszélgetni, 9-kor jelent meg az új írás mindennel együtt. Igazából olyan értelemben nem, hirtelen nem lesz sok nagy változás, mert nem tudom, csinálunk filmklubokat, most pont lesz a Budapesti Dokumentumfilmfesztivál, ott keresünk, még nincs meg, hogy melyik filmeket nézzük meg közösen, tehát hogy ez a filmklubozás történik, ez ilyen a kulturális térben szerintem tök izgalmas így együtt gondolkodni. Megnéztük még, az még így a Felszabadulás név alatt ment az 1% indiánt, meg a Fekete Pontot közösen, és ilyen tök jó beszélgetések alakultak ki utána, szóval én ezt nagyon szeretem. Van egy Discord csatorna, igazából az a nagy közösség így az online térben, ahol tudunk egymással beszélgetni, és akkor ami konkrétan elkezdődik, idénre a legnagyobb projekt, amit tervezünk, csak ez még előkészítés alatt van, de szeretnénk egy ilyen társadalmi vállalkozóknak szóló pályázatot, hogy erre most finanszírozást gyűjtünk, hogy ez valószínűleg ilyen nyáron, vagy nem tudom, szeptemberben tud elindulni, hogy mondjuk, nem tudom, jó pár százezer forintot adni olyan fiataloknak, akiknek van valamilyen társadalmi projekt kezdeményezés a fejükben, és akkor mi ezzel a pénzzel, meg azzal, mondjuk nem kell mondjuk mellette dolgozniuk feltétlen, nyíljon tér arra, hogy ezeket el tudják indítani, és akkor emellett meg lesznek előadások, meg képzések.
Mint egy ilyen startup inkubátor, csak társadalmi.
Igen, csak társadalmi projekteknek, meg ilyen társadalmi alkotásoknak, mert pont most volt egy önkormányzati képzés, aminek így a szervezésében részt vettem, és ott beszélgettünk Limariettával a járókelőről, hogy is az a történet, hogy alakult ki, és ő mondta, hogy annól, amikor ez indult, neki ilyen startupos eseményekre kellett járnia ahhoz, hogy megtanulja, hogy nem tudom, a pénzügyek kb. Így mit jelentenek, meg hogy kell jól kezelni, hogy kell marketingelni magadat, hogy kell egy szervezetet felhúzni, és hogy igazából azok, akik társadalmi vállalkozást akarnak csinálni, nem nagyon van nekik szerintem így tér meg lehetőség arra, hogy ezt így ilyen szisztematikusan meg tudják tanulni, és akkor igazából erre szeretnénk egy ilyen helyet biztosítani, meg nem tudom, ilyen tudásátadást egymás között. Tehát, hogy ez idénre a nagy projekt, de amúgy, nem tudom, ugyanúgy az írások, a rendezvények, sok ilyen vagy akivel az alapítótársam Szőke Balázs, ő igazából ilyen a zöld gondolatokkal foglalkozik igazán, ő szeretne eseménysorozatot, meg konferenciát, hogy ezek a része is fog menni, de amúgy tényleg ez a társadalmi inkubáció az, ami szerintem egy ilyen megkülönböztető dolog lehet számunkra.
És akkor az új paradigma Substack oldalt keresse, aki...
Ja igen, így kell promózni. Újparadigma.substack.com, meg gyertek fel Discordra, meg tényleg írjatok, hogyha bárkinek van gondolata.
Akkor nagyon köszi Búzás Balázsnak, hogy itt voltál velem ma, és hogy elmesélted ezt a politikai, meg szellemi utadat. Hogyha tetszett nektek ez a beszélgetés, akkor mindenképpen nézzetek meg a leírásban azt, hogy hogyan tudtok beszállni a Partizánnak a finanszírozásába, és ezt nagyon köszi nektek előre is. Másrészt pedig kellek, kövessétek be a Belépési Küszöbölt Instagramon, Facebookon. Hogyha a Belépési Küszöbbel kapcsolatban van kérdésetek, akkor írjatok nekem ezeken a közösségi média oldalakon, vagy a belépési küszöb@gmail.com címen, és ahogy említettem, 2025-ben ez a műsor is megújul, úgyhogy nagyon köszönöm, hogyha velem tartotok, és hogyha visszajeleztek arra az útra, amin elindultunk. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltatok, és két hét múlva találkozunk.